most már lassan 15 éve nem járok háborús terepre, úgyhogy szerintem nagyon sokat alakult ez a szakma. A háborúk is technológiai szempontból sokat változtak, és ezért szerintem ez befolyásolta azt is, hogy hogyan telik egy háborús tudósító mindennapja, mert csak az alatt a 10 év alatt, amíg én ilyen terepekre jártam, rengeteget változott az a feladatkör, amit csinálnom kellett. Ugye az első években, és ezt most ilyen 2004-2005 körül képzelje el a hallgató, akkoriban még csak műholdas állomásokról tudtunk bejelentkezni, tehát ott az egész napunk sokkal rugalmasabban telt, mert nem minden nap, hanem esetenként, és egy-egy fix műholdas állomásról tudtunk bejelentkezni a Magyar Televízióba, és akkor így csak ehhez kellett igazítani a napi munkánkat. Amik előtt abba hagytam ezt az egészet, az olyan 2011 környékén volt, és akkor már ott tartott technológia, hogy mobiltelefonokról is be tudtunk jelentkezni, és ott már volt, hogy napi 6-7 élő bejelentkezést kellett a különböző tévécsatornákra, rádióállomásokra, és még az online felületre, az valami embertelenül nagy megpróbáltatás volt, mert közben azért forgatnunk is kellett, megjelen lenni, megforgatni interjúkat, követni az eseményeket, reagálni arra, ami ott történik, mondjuk egy ostromolt városban. Szóval sokat változott a technológia miatt az a feladatkör, az a tempó is, amiben dolgoztunk, és ráadásul ez a fokozott tempó, ez egyre nehezebbé tette az információk dupla ellenőrzését, a megbízható interjúalanyok találását, sokkal nagyobb volt a nyomás a tudósítón, hogy gyorsabban előbb reagáljon, mint a többi csatornánál. És ez nem tesz jót alapvetően a hiteles tájékoztatásnak, úgyhogy szerintem ez a tendencia nem annyira jó. Ettől függetlenül meg nem nagyon lehetett elmondani egy klasszikus napot, mert attól függött, hogy mondjuk éppen Libanonban forgattunk, ahol mondjuk több körben bombázták a várost, és a különböző részein a városnak is teljesen más volt a biztonsági helyzet, meg teljesen más mondjuk egy ilyen polgárháborús helyzetben forgatni, ahol igazából már azt sem tudod, hogy a következő sarkon ki irányítja a területet. És ezért nehéz egy ilyen klasszikus napot elmondani, de a legnagyobb kihívás az mindig az volt egyébként, hogy megbízható információt találni, interjúalanyokat találni, mert volt olyan kedves kollega, aki megjegyezte, hogy hát neked könnyű, bárhova mész, leszúrod a kamerát, és akkor kész a Pulitzer-díjas alkotás. A valóság ezzel ellentétben az, hogy nagyon nehéz egy ilyen terepen forgatni, az emberek alapvetően nem szeretik megosztani a kiszolgáltatottságukat, a nyomort, a fájdalmat, a traumát, és rendkívüli módon érzékenyen, odafigyelve kell ilyen interjúkat fölvenni, tehát nem véletlenül lett a traumainformált újságírás az egyik veszőparipám, mert nagyon-nagyon fontos lenne tudatosan felkészíteni azokat az újságírókat, akik traumatizált emberekkel dolgoznak, akár háborús terepen, akár a szülővárosukban, hogy milyen érzékenységgel, milyen tudatossággal szabad megszólítani és kérdezni ilyen embereket.
Amikor telepen voltál, akkor volt benned esetlegesen valamilyen félelem, például Libanonban, ahol bombázták a várost, vagy amikor nem tudtad, hogy a következő sarok után kiirányítja az adott területet?
Természetesen volt, és sosem értettem azokat az embereket, akik így elcsodálkoznak ezen, hogy hát hogy féltél, akkor minek mentél oda? Hát persze, hogy az ember fél egy háborús terepen, és azért mentem oda, mert a motivációm, a vágyam, hogy ott legyek, hogy rögzítsem az eseményeket, hogy megkérdezzem azokat az embereket, akik gyakorlatilag a történelmet irányították, és voltak részese, és alkották ott körülöttünk. Szóval ez a motivációm és ez a vágyam erősebb volt a félelemnél, és gyakorlatilag innen jött az egész félelemkutatási motiváció is, hogy elgondolkozzak azon, hogy az ember a félelemmel hogyan tud bánni, hogyan tudja tudatosítani, hogyan befolyásolja a viselkedését. Szóval ez a félelem téma nagyon izgalmas, és amikor egy-egy helyzetben azt válaszoltam, hogy persze, hogy féltem, akkor nagyon sokszor csalódottságot láttam az emberek arcán, mintha elloptam volna valami illúziót, hogy én majd biztos tudom a félelem nélküli élet receptjét. Ezzel ellentétben én pont azt vallom, hogy a félelem az egy nagyon hasznos és fontos érzés, nem szabad démonizálni, nem szabad elnyomni, hanem inkább iránytűként kell használni, mert mindig megmutatja, hogy merre van még dolgunk.
Mi a félelem, vagy hogyan lehet akkor szerinted meghatározni ezt a fogalmat? Megmutatja, hogy merre van dolgunk, de konkrétabban, vagy gyakorlatiasabban mi a félelem egy ember életében?
Egy ember életében azt azt. Szóval, hogy én azért nem szeretem ezeket az általánosságokat, mert mindenkinek nyilván más polcon van a félelem, ami egy érzés, ami egy evolúciósan egy nagyon-nagyon fontos érzés, nem véletlenül nem tűnt el a félelem alapvetően. Segített évezredeken át életben maradni az emberiségnek azzal a fiziológiai válaszreakcióval, ami ugye egy fenyegetettség érzékelése hatására elindul, ez a Cannon féle válaszreakció. És ahogy arról az előadásomban is ugye részletesen beszéltem, hogy ez a fiziológiai reakció miért nagyon fontos, miért fontos, hogy észrevegyük azt, hogy a testünkben, a hormonrendszerünkben ilyenkor mi történik, hogy ilyenkor alapvetően minden olyan többletenergia rendelkezésünkre áll, hogy túléljünk helyzeteket, megoldjunk helyzeteket, ami egy ilyen helyzetben fontos, de közben mégis félünk a félelemtől, tehát hogy nagyon fontos az egésznek szerintem ez a társadalmi aspektusa is, ahogy gyerekkorban megtanítjuk a gyerekeket arra, hogy félni ciki, félni nem szabad, nyomják el ezt az érzést, szóval borzasztó, hogy szerintem a mai társadalom áll a félelem érzéséhez, mert ez teszi kontraproduktívvá az egészet, ezért van az, hogy nagyon sok ember képtelen egyáltalán észrevenni azt, amikor egy félelmi válaszreakció elindul a testében. Tehát, hogy magától a félelemtől is félünk. Szerintem azt nagyon fontos tudatosítani, hogy amíg ez az egész fiziológiai reakció támogathat minket egy helyzet megoldásban, rövid távon nagyon sok pozitív hatása lehet annak, amikor ez az erőforrás a rendelkezésünkre áll. Hosszú távon ez fel tudja emészteni az ember erőforrásait és kimeríteni a tartalékait. Ez az immunrendszerre sincs jó hatása. Nagyon fontos egyébként az is, hogy szétszálazzuk a félelmeket, a szorongástól.
Volt egy nagyon érdekes mondatod az előadás keretében, ez pedig az, hogy a szorongás az a félelem és a fantáziának a szorzata, és amikor ezt mondtad bennem, az a kérdés ötlött fel, hogy miért nem fantáziálunk, vagy amikor valami rosszról fantáziálunk, miért nem gondolunk arra, hogy akár jó is lehet a jövőben, ami akár bizonyos értelemben a szorongást is semlegesíthetné.
Fantáziálhatunk akár jó dolgokról is, itt nem arról van szó, hogy az ember tudatosan akar szorongani rossz dolgoktól. Itt inkább arról van szó, hogy rengeteg olyan félelemüzenet vesz körbe minket. Ugye erről is beszéltem az előadásban, hogy sajnos a félelembe csomagolt üzenet az kétszer olyan hatásos. Leginkább azzal tudjuk befolyásolni egymást, hogyha fenyegetettségbe csomagoljuk az üzeneteket. És ezt nem csak a politikusok, nem csak a marketingesek csinálják, hanem gyakorlatilag egymásra is nagyon sokszor így próbálunk hatni, így próbáljuk befolyásolni a másikat. Ez a legrövidebb útja ugye a befolyásolásnak. De közben, hogyha szétnézünk a világban, most, hogyha reggeltől estig tudatosan közlekedünk, tudatosan figyelünk azokra az ingerekre, amik érnek minket, a hírek, a plakátok, amit hallunk a környezetünkben, amiről beszélnek, amik a munkahelyen érnek minket, gyakorlatilag olyan sok fenyegetettségbe csomagolt üzenet ér minket nap, mint nap, hogy nem véletlen, hogy az ember a nap végére már meg se tudja gyakorlatilag fogalmazni, hogy mi az, amit ő tart, de mégis azt érzi, hogy meg kell védeni a magát. Tehát, hogy rengeteg olyan inger ér minket, ami alapvetően nagyon-nagyon pusztító a mentális egészségünkre, és elindítja ezeket a szorongásokat. A másik része pedig az, hogy evolúciósan úgy vagyunk finomhangolva, hogy a negatív dolgokat, a veszélyeket vegyük előbb észre, mert ugye ez kellett annak idején a túléléshez, hogy van ez a negativity bias, hogy ami fenyegetettség, ami veszély, azt hamarabb veszük észre, arra jobban fókuszálunk, azt tartósabban tároljuk a memóriában, ezeket jobban figyelembe vesszük döntéseknél, tehát mindez nem véletlenül alakult így. Csak az a baj, mivel ennyi negatív és ennyi fenyegetettségbe burkolt üzenet vesz minket körbe, ezért gyakorlatilag ez már kontraproduktív, ez már nem segíti a túlélést, hanem nehezíti ebben az információs dzsungelben.